Odaig beszéltem a mikrofonba.
Igen, nehéz.
Főleg értelmesen.
Nehéz. Először nyögvenyelős a dolog mindenféleképpen, persze. Hát nem is kell ez miatt szégyenni senkinek sem magát.
Nem, hát figyelj.
Csak olyan kellemetlen először, főleg, hogyha nincs benne rutinod. De ez adja majd magát szerintem.
Ja, igen, meg próbálsz, ugye én is, mikor indítod, na most már akkor az az éles felvétel, akkor...
Igen. Megörcsössz. Tudom, erről beszélek én is.
És akkor most be kéne köszönni, ugye?
Sziasztok!
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bakancsos Podcast első tesztadása, vagy tesztfelvétele.
Alakuló gyűlése. Igen.
Én Kovács Kornél vagyok, és velem szembe pedig Nagy György Gábor ül. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy hosszú egyeztetések és hosszú előkészületek után végre belevágunk, de ez nem lenne igaz. Gyakorlatilag pár napja találtuk ki, hogy el kéne indítani ezt a műsort. Mind a ketten szeretünk természetben lenni, szeretjük a természetjárást, szeretünk vadkempingezni, és körbenézve a hazai podcast kínálatban nem nagyon találkoztunk olyan műsorral, ami ezeket a témákat boncolgatná, úgyhogy arra gondoltunk, hogy miért ne. Úgyhogy ezt a rövid egyeztetést rögtön tett is követte. Itt ülünk Gábor nappaliában. Egy darab mikrofon van középen. Amatőrök vagyunk, nem értünk hozzá, úgyhogy valószínűleg tele lesz zajjal. Az előbb próbáltuk a szomszédban a fűnyírót kizárni ablakok becsukásával, de...
Most abba hagyta talán, hogy meg ki lehet nyitni.
Igen, lehet, hogy újra kapunk a majd.
Madárda is szűrődjön benne, csak a fűnyíró zaj.
Igen. És akkor megpróbálkoznánk ezzel a formátummal. Több olyan témán is gondolkoztunk, ami esetleg érdekelhet titeket, legalábbis minket nagyon érdekel. Úgyhogy hát, ha lesz még rajtunk kívül is pár ember, aki szívesen meghallgatná.
Remélhetőleg.
Egyrészt a hazai, magyarországi és esetleg külföldi természetjárás helyzetéről, lehetőségéről is beszélgethetünk. Leginkább azért a hazai viszonylatokra koncentrálva. Vadkempingezni szoktunk, különböző természetben űzhető szabadidős tevékenységeket űzünk, például geoládázás, teljesítménytúrázás, túraversenyek. Akkor például szeretnénk beszélgetni arról, hogy mit lehet, mit nem lehet az erdőben.
Vizitúrázást is.
Vizitúrázás, pontosan.
És akkor így van erdei viselkedés, ott alkalmazandó szabályok, amiket nem át is kell betartanunk.
Tehát gyakorlatilag egy csomó olyan témát szeretnénk érinteni, ami a természetjáráshoz kapcsolódik. Tegnap arról beszélgettünk, mikor terveztük, hogy amiről is legyen szó, hogy az első adásban megpróbáljuk összeszedni, hogy miért is indítjuk ezt a podcastet, illetve bemutatkozunk. Na most ahhoz képest itt már legalább egy órája beszélgetünk, és mindenféle, tehát mikrofonon kívül már egy órája beszélgetünk, és mindenféle témát már elővettünk, már beszélgettünk arról, hogy erről beszéltem, ugye kint most épp kutyaugatás van, de talán az én hangom most erősebb lesz, mint ez a kutya.
De nem, akkor megint be lesz csak volt rajta.
Szóval egy csomó témáról már beszélgettünk. A tűzgyújtási tilalomtól kezdve a vadászbalesetekkel keresztül.
A természetvédelmi területek.
A természetvédelmi területekről.
Mit lehet, hol lehet, igen. Meg hát egy csomó kütyű témáról.
Igen. És még arról nem, amit fölírtunk jegyzetbe, hogy mutatkozzunk, vagy egyáltalán kik is vagyunk, azt és ki ez a két fószer, aki ide leült és próbál valami okosat mondani.
Ez a két okos tojás.
Akkor kezdem én.
Rendben kezd, Kornél.
Kornél vagyok. Két hete nem voltam kint az erdőben. Már elvonási tüneteim vannak. Én Cibőben informatikusként, egyéni vállalkozóként dolgozom. Szoftverfejlesztéssel foglalkozom, és körülbelül, nem is tudom, gyerekkorom óta szeretek kijárni a természetbe. Még annak idején édesapámmal jártunk nagyon sokat túrázni. Ő mutatta meg a turista jelzéseket, ővel mentünk ki a hegyekbe. Emlékszem, amikor a Balatonon nyaraltunk, akkor a húgom és a anyukám, ők inkább a strandra mentek, mi dacolva 30 fokkal, Palatonfriden inkább felmentünk a Jókai kilátóba, mert az valahogy jobban feküdt. És később megismerkedtem a tájékozódási futással egy rövid ideig, utána hát főiskolán jobban érdekelt a bulizás, mint a természetjárás, ezt megmondom őszintén, akkor nem nagyon jártam. Utána, hogy bejöttek a megfizethető áru kütyük, akkor megismerkedtem a GPS-szel, a geoládázással. Közben elvégeztem pár éve egy túravezetői tanfolyamot, bár a túrákat nem nagyon vezetek, csak így barátokat viszek ki az erdőbe esetleg. Majd jött a vadkempingezés, ami azóta is nagy szerelem. Van egy weboldalom, ez a vandorbot.hu, ez is egy szerelemprojekt. Ez úgy indult, hogy párommal kék túráztunk, bár még nem fejeztük be, de folyamatban van az országos kék túra teljesítése. És az emlékeinket, élményeinket, azokat próbáltuk megőrizni, nem csak fényképekkel, hanem írásban is, és ezért indítottunk egy blogot, ami még a kéktúra.com volt, tehát még nem a vándorbot. És kaptunk néhány levelet, hogy ezen a szakaszon hol szálltunk meg, hol lehet elérni azt a bizonyos szállást, és rájöttünk, hogy lenne erre igény, hogy a kéktúrázókat segítsük azzal, hogy szálláshelyeket mutassunk meg. És ekkor jött a vándorbotnak az ötlete, hogy mi lenne, ha nem csak blogolnánk, hanem lenne egy olyan szálláskereső is, ahol leginkább a bakancsos turistáknak megfelelő szálláshelyeket mutatnánk be. Úgyhogy ez is, azt hiszem 2015-ben indult útjára ez a weboldal, és azóta is tudnak ide ingyenesen regisztrálni a szálláshelyet, tehát ez egy teljesen non-profit ingyenes kezdeményezés. És ezek a szálláshelyek térképre kerülnek, és hogyha valaki a környéken tervez valamilyen túrát, akkor ezen a térképen láthatja azt is, hogy a környéken milyen olyan kulcsos ház, bakancsos szálláshely található, amit esetleg igénybe tud venni.
Jó kis kezdeményezés.
Köszönöm szépen.
Nézegettem már, nem is mélyedtem el benne bővebben.
Neked mit jelent, Gábor, a természetjárás?
Hát sziasztok, én Gábor vagyok. Nekem a természetjárás szintén gyerekkoromban kezdődött. A szüleimmel egész kis koromban kiskoromban sokat kirándultunk, van egy testvérem, és ő is mindig jött, együtt mentünk, külföldre is sokat mentünk, és nekem ezek a hegyi, leginkább szlovákiai kalandozások jelentették így első körben ezeket az élményeket. 5-6 évesen talán a szlovák paradicsomban végig túráztuk a Hernád áttörést, meg ezeket a legfőbb útvonalakat, az nagyon emlékezetes volt. És ott már, az még nem vadkemping volt, de ott mindig kempingbe aludtunk, tehát mi sosem szállodába mentünk, vagy ilyen szállásokra, az csak legvégső esetben volt, hogy valami falusi szálláson megszálltunk, hogyha ilyen többnapos eső jött, és mindenünk elázott, mert ugye akkor még nem ilyen sátrak voltak, mint ma, hanem ez a vászon sátor, ami vagy kibírt egy kis esőt, vagy nem. És többször volt olyan, hogy eláztunk, de akkor kellett nézni valami ilyen hirtelen szállás után. De alapvetően kempingesek voltunk, és én megszerettem már gyerekkoromban ezt a sátrazás dolgot. Visszatérve arra, hogy mivel foglalkozom, mert ezt nem mondtam, mondhatnám, hogy civilben, de nem civilben, mert én alapvetően nem vagyok civil, mert hivatásos tűzoltó vagyok. 16 éven át vonulós tűzoltó voltam, most egy pár éve művelet irányító vagyok. Hát ez egy irodai munka gyakorlatilag, tehát 12 órás műszakokban monitor előtt ülünk.
De azért, ha bajba kerülnék az erdőbe, akkor ki tudnál menteni? Vagy tudnál intézni legalább egy mentőhelikopter?
Persze, tudnám legalábbis első kézből szakszerűen, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy jön a segítség, mondjuk ezt. De nem, bizonyos alapok nyilván megvannak. Tehát az, hogy az ember tűzoltó volt 16 évig, az nem múlik el nyomtalanul. Most az, hogy szakszerűen újraéleszteni, ez azért más téma, tehát ez a mentősöknek a területe, de talán nem lennénk nagy bajba, igen.
Mi egy Facebook csoportban találkoztunk.
Igen.
Azt hiszem, hogy tavaly, és utána együtt is kirándultunk egy 11 fős csoporttal, volt egy januári, most 2020 januárjában volt egy vadkempingezésünk a Pilisben, ami nagyon jól sikerült.
Függőágyas tematikájú elsősorban.
Így van.
Már volt pár notorikus földön alvó is, ahol emlékszem.
Csodálkoztunk is, hogy ez egy mínusz 2, mínusz 3 fokban az hogyan működik, de reggel ugyanúgy fölkeltek, mint mi.
Egy ilyen fólia alatt.
Igen. Neked mit jelent a vadcamping? Hogyan élted meg a legelső vadcampingezésedet? Azért is kérdezem ezt, mert téged, aki a nevedet ismeri a Facebook csoportokban, mert elég aktív vagy a Facebook csoportokban, akár a vadcamping csoportot nézzük, vagy a...
Igyekszem segíteni, hogyha...
Vagy az erdő legyen veled csoportot, ott azért elég aktív vagy, tehát a nevedet ismerhetik, és inkább úgy ismerhetnek ott téged, mint a srác, aki sokszor vadcampingezik.
Hát lehet, hogy
mesélj erről egy picit, hogy jött ez nálad a vadcampingezés.
Hát az a baj, hogy most én nem emlékszem, hogy mikor volt az első.
Egyszer kint felejtettek az erdőbe.
Tehát így jó hangzana, de szerintem nem. Több, ez így folyamatában jött igazából. Tehát nagyon szerettem túrázni, amit mondtam már gyerekkoromban a szüleimmel, és akkor, mikor vége lett ennek az iskolás korszaknak, amikor még nem a maga ura az ember, és ugye először saját fizetésem volt, meg úgy ugye önálló emberré váltam, akkor az akkori baráti körömmel elindultunk így túrázni, felfedezni a világot, az országot inkább. Megvan, talán az első az a Pilis volt, ahol indultunk, na akkor ilyen, mint egy ilyen desszantos eltérni is úgy néztem ki, hátul egy nagy hátizsák, elől egy kisebb. A gasztronómia az volt, hogy vettem az Univerbe ilyen csomagolt pizzalapot, meg pizzakrémet, és akkor ezt tettem körülbelül 3 napig, mert ez így egyszerű volt. Talán volt benne valami párizsi ütemben, nem vagyok biztos. És ilyen régi gagyi sátrakkal, ami akkor elérhető volt, meg volt így otthonról, meg vettük valahol a metróba, tehát a mai szemmel vállalhatatlan ilyen egyrétegű dolog. Ez túlzás, hogy vállalhatatlan, mert van, aki ezzel csinálja most is, meg lehet oldani mindent mindennel, csak az ember fejlődik ugye időtán. És akkor körülbelül ez volt az első, tehát elmentünk, és valahol ott aludtunk. Isten tudja, hol ilyen körülmények között. És akkor ezt én így megszerettem nagyon, hogy saját erőből lehet menni, és kimozdulni abból a addig ismert környezetből, amit nagyjából ez a Kecskemét volt éveken át. Mert akkor egy jó pár éve azelőtt nem nagyon mozdultam ki, de gyerekkoromtól odáig. És aztán jött a kerékpártúrázás, azt nagyon sokat csináltam, ilyen 20 éves koromban. És most legújabban egy jó pár évvel ezelőtt a vízitúrázás kapott így számomra nagy hangsúlyt. Azt több helyen jártam. Akkor mindig vadcampingezünk vízitúra közben, szinte kizárólag. Nem is nagyon van másra lehetőség, mert ugye a folyók mellett nem nagyon vannak közvetlen szállások. Tehát az úgy adja magát. Ipolyon jártam nagyon sokat. Az is túlzás, nagyon sokat, de jártam. A Dunán voltunk többször. És úgy nagyjából ennek a... Meg egyszer Gabival, a párommal a Vágról jöttünk le, Gútától, és úgy jöttünk Dunabogdányig, és nagyon emlékezetes volt. Hogy nekem mit jelent a vadcampingezés? Hát azt, hogy úgy tölteni el egy éjszakát, vagy akár többet egy húzamban, kint a vadonban, hogy mellőzzünk mindenféle olyan dolgot, ami ezt így nehéz megfogalmazni egyébként, ugye így az ember, mikor elkezdett gondolkozni. Tehát a civilizáció vívmányait, amik a szálláshoz kötődnek, azt mellőzzük. Talán így a legjobban megfogalmazható. Igen, a vadcamping.
Zajlanak is most viták Facebook Igen. csoportokban erről, hogy kinek mit jelent a vadcamping, és valaki azt mondja, hogy neki azt jelenti a vadcamping, hogy kimegy az erdőbe, egy teljesen eldugott olyan helyen veri fel a sátrát, vagy húzza fel a függőágyát, ami el van dugva, és senki, még a madár sem jár arra. Valaki szerint pedig már az is vadcamping, hogyha egyszerűen nem egy fizetett campingben verem fel a sátramat, hanem picit odébb megyek a városból,
város szélén egy kis erdőbe, igen, igen.
Vagy pedig egy olyan kiépített pihenőhelyen, ahol van tűzakóhely, vannak asztalok, vannak igen. padok, van esetleg esőbeálló, nehogy Isten, még több olyan pilisi pihenőhelyen is voltunk, ahol még pottyantós budi is volt.
Úgy. De ez is gyakorlatilag... camping, persze, tehát mindennek megvannak a fokozata, így ezt mutatja, ez nagyon jól szemlélteti, hogy minden ember számára mást jelent. Ez most egy divatos fogalom lett mostanában, úgy veszem észre. Gyakorlatilag ebből kár ilyen vitát csinálni talán, mint ahogy ezt most sokan teszik. Inkább itt arról van szó, hogy kicsit kimozdulunk a komfortzónánkból, és úgy töltünk el éjszakát, és úgy alszunk, hogy nem vagyunk körbevéve falakkal, vagy akár kerítéssel, talán ez az már, hogy most valaki folyóparton teszi ezt, vagy kilátóban, esetleg egy várom tövében, frekventált helyen, turisztikai legfrekventált helyen, avagy az erdő mélyén egyedül mindentől elzárva, ez már egyéni preferenciák kérdése leginkább, én úgy gondolom, ki mit szeret, ki mennyire érzi magát biztonságban egyedül. Vannak emberek, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha körbe vannak véve a megszokott hangokkal és fényekkel. Ez egyébként nagyon nehéz téma, ezzel még én is küzdök sok esetben. Nagyon-nagyon szeretem az erdő mélyét is, de van, amikor az egy ilyen nyomasztó teherként tud az emberre nehezedni, hogyha nagyon sok időt töltött el a civilizációban. Ez egy érdekes téma, és ugye van, aki meg kimondottan ezt szereti, és el se tudja képzelni azt, hogy olyankor más emberekhez kelljen igazodnia. Nekem mind a kettő, de szeretem a társaságot alapvetően. Tehát azt még megmondom, ezt én nem próbáltam sosem, hogy teljesen egyedül az erdő mélyén éjszakázni. Ez tervben van, ez egy ilyen önismereti tréning is lesz részemről.
Igen, egy bátorság próba.
Te csináltam olyat, Kornél?
Nem voltam még kint egyedül, én sem.
Én tavaly össze megpróbáltam, aztán...
Hazamenekültél.
Tudás, hogy hazamenekültem, de igen, végül is hajnaltájban hazajöttem, mert nem éreztem úgy jól magam abban a helyzetben. Több dolgon is múlott, ezt már most újra fogom próbálni. Én jobb szeretek valakivel menni, biztonsági szempontjai is vannak ennek, biztonság érzeti szempontja.
Hanem nyilván, hogyha az ember nem vágyik arra, hogy egyedül legyen kint az erdőben, akkor nem kell erőltetni.
Így van.
Kipróbáltad, nem jött be, ettől te még nem vagy.
Persze.
Kevésbé vadkempinges.
És na, ebbe sokan beleköthetnének, és sokan máshogy is gondolják, ebben sincsen semmi gond. Tehát vannak emberek, akik magányos természetűek, kimondottan akár antiszociális vonulatai vannak a jellemüknek. Ők nyilván kimennek a lehető legeldugottabb helyre, és ott jól érzik magukat napokon át, ez tölti fel őket. Én szeretem azt, ha valakivel megoszthatom azt az élményt, ami akkor történik velem, és jobban is érzem magam, hogyha van velem valaki, barát, ismerős, akivel lehet beszélgetni.
Igen, és azért azt se felejtsük el, hogy amit mondtál, hogy azért a biztonsági tényezők is erősen szerepet játszanak, mert azért van kint az erdőben egyrészt, oké, nyilván ha már egyedül mész ki, azért már van annyi tudásod, hogy mondjuk eltévedni nem tévedsz el, de előfordulhat, rosszul lépsz, kitörik a bokád. Nem tudsz segítséget kérni hirtelen, nincsen térerő az erdőbe. Azért például tök érdekes, hogy Budapest közelében ott van a Pilis, és a Pilisnek a nagy részén nincsen például térerő. Tehát hogyha nincs nálad mondjuk egy műholdas telefon, ha már a kütyűvonalat nézzük, vagy nincs veled valaki, aki gyorsan el tudna szaladni egy olyan helyre, ahonnan tudna segítséget hívni,
igen,
akkor azért eléggé nagy bajba kerülhetsz. Ott van az eszköz használat. Azért kimész, tábort építesz, tűzifát gyűjtesz, esetleg hasogatsz, van nálad egy nagyobb kés, van nálad egy nagyobb balta, ott azért könnyen előfordulhat még a legnagyobb figyelem mellett is olyan baleset, ami könnyedén okozhat nagyobb problémát. Tehát igen, azért mi is azt ajánljuk, hogyha valaki nagyon szeretné kipróbálni a vadkempinget, tegye, mert nagyon jó buli, nagyon jó időtöltés, nagyon jó önismereti dolog, mint ahogy mondtad is, de azért ne egyedül elsőnek. Tehát én se egyedül mentem, én is emlékszem, hogy nem is olyan régen, 3 éve volt a legelső vadkempingezésem, amikor is az egy érdekes sztori volt, mert én nagyon sok YouTube videót néztem vadkempingezéssel kapcsolatban, és általában inkább a külföldi videókat néztem, és ott sokan függőágyaztak, és nagyon megtetszett ez a függőágy, és elkezdtem utána járni, hogy milyen függőágyak vannak, hogyan lehetne ezeket beszerezni. És annak idején vettem egy Didi Hammock márkájú függőágyat.
Igen, elég ismert, híres brit márka.
Igen, ami 6 évig a szekrényemben volt. Tehát egyszer vettem elő, amikor kimentünk itt az erdőbe, kipróbáltam, és utána egyszerűen nem találtam magam mellé olyan embert, aki kijönne velem kipróbálni, kinnaludni. Én egyedül ugye nem akartam elindulni.
És itt laktunk egy városba, és nem tudtuk.
Igen, hát nem ismertük még egymást, igen. Ugye itt vagyunk Kecskeméten, a magashegyi túrázásnak
igen, a központjában. Igen.
És hogy nézegettem az interneten a függőágyas cikkeket, leírásokat, akkor találkoztam a Csiszál Kornéla, aki azóta már közös jó ismerősünk, ő ugye függőágya készítésével foglalkozik, és tök ismeretlenül vele megbeszéltem, hogy akkor kimegyünk.
Bocsánat, ne, akkor nevesítjük, hogy ő a Kibú márkának az atya gyakorlatilag.
Igen, igen, igen. És ővele mentem ki először, tök ismeretlenül nem ismertük egymást függőágyazni, és jött még velünk két másik srác, és nagyon jól sikerült, mert segítettek a ponyvát fölkötni, segítettek abban, hogyan álljon a függőágy. Kornél még underkiltet is adott kölcsön, ez ugye arra kell, hogy alulról is szigetelve legyen a függőágy, mert egyébként azért könnyen megfázik az ember benne. És egy tök jó két napot töltöttünk a Pilisben. Igaz, hogy aludni nem aludtam semmit.
Tehát ugye
tüzet raktunk, ettünk, intunk, jó volt a hangulat, beszélgettünk egész sokáig. Aztán amikor fekvésre került a sor, ugye ők már tapasztaltabbak voltak, hát én 15 perc múlva már hallottam, hogy mindenki horkol körülöttem. Én nem, én csak az órát néztem, meghallgattam az éjszakai hangokat. Azon izgultam, hogy ne jöjjön a vihar, ne jöjjön a medve, a róka, az UFO,
ez nagyon jó.
A Blair Witch-ből ismert mindenféle.
Szívas ezzel.
Horror szörnyek.
Hasonlóak vagyunk egy kicsit.
Úgyhogy nem nagyon aludtam. Viszont egy nagyon jó élmény volt még így is, és elhatároztam.
Nekem még a gyatlov incidens, a nagy kedvencem így este sátorba eszembe juttatni, az nagyon jó.
Igen. Tehát összességében egy nagyon jó élmény volt, és akkor eldöntöttem, hogy ezt még akarom csinálni, és azóta már azért volt jó néhány alkalom, úgyhogy most már azért még mindig van egy kis izgulás, de azért már nem az UFO-któl, meg nem a szörnyektől.
Mert már túl vagyok egy kicsit több ideje, de nekem is volt ez a korszakom. Egyébként erre visszatérve, szerintem, nem tudom, hogy biztos vannak olyan emberek, és ez ügyben majd én akarok is ilyen közvéleménykutatást csinálni ilyen bizonyos csoportokban, erről ritkán esik szó, hogy tehát amikor valaki annyira tisztában van magával, és annyira nem mágikus gondolkodású ember egyáltalán, hogy ő kimegy éjszaka az erdőbe, és ugyanabban a lelki állapotban van, mint nappal a rendes emberi közegében, ahol van. Hogy van-e ilyen ember? Illetve ha van, akkor hogy csinálja? És a legtöbb ember elmeri mondani őszintén, hogy ha egyedül kimenne az erdőbe, akkor ő, amikor benéz így a sötétbe a fák közé, de tök egyedül egy erdő közepén, akkor ő neki milyen gondolatai vannak, és miket lát bele azokba az árnyékokba, meg azokba a hangokba, miket hall bele, amik így jönnek az erdőből körül.
Ezek nagyon jó kérdések, úgyhogy ha valaki már idáig eljutott ebben a műsorban, és van hozzászólni valója, akkor nyugodtan megteheti a podcast@bakancsos.hu e-mail címen. Úgyhogy ezekben majd válogatunk, hogyha érkezik hozzászólás. Idén tavasszal egy cimborámmal kint aludtunk a Börzsönyben, a Fultán kereszt mellett. Ez egy elég jó kis hely egyébként. Népszerű, bár mi szerencsére hétköznap voltunk és nem nagyon találkoztunk emberrel. Egy futó jött arra, vagy futott arra hajnali 5 óra után, nem is tudom, csodálkoztunk is, hogy mit keres ott.
Elhivatott.
Így van, le a kalappal egyébként előtte. És ott is függőágyal voltunk, és ott már nem voltak ilyen problémák, hogy nehezen tudtam volna elaludni. Sőt, van egy okosórám, amivel lehet mérni az alvásnak a minőségét, és azon csodálkoztam otthon megnézve az eredményeket, hogy jobbat aludtam a függőágyban, mint előző napokon otthon az ágyamban. Tehát mélyebb alvásom volt, minőség is volt, úgyhogy ennek már nagyon örülök, hogy már ilyen jellegű izgulás nincsen.
Te hogy szoktad felkötni a függőágyat, Kornél? Figyelsz erre a hüvelykúj mutató új arány?
Ebben szerintem menjünk bele egy külön részbe, jó. Mert jó. A függőágyazás az egy olyan téma, amiről...
Az kiterjedt, igen, csak ez így eszemlított. Jó, rendben, oké.
Lehet egyébként figyelek rá.
Külön téma, jó.
Most már igen. Először meg nagyon csálinált éppen, hogy össze tudtam hozni, de... Ha már ennyit beszélgettünk a vadcampingről, akkor beszéljünk egy kicsit ennek a hivatalos oldaláról is, mert ugye Magyarországon mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért engedélyezett a vadcamping, de sok olyan ország van, köztük szomszédunk Horvátország is, ahol egyáltalán nem engedélyezett. Sőt, ott olyan szabályozás van, ha jól tudom, hogy a 24 órán belül te, mint turista nem jelentkezel be egy szálláshelyre, és azt ellenőrzik és lebuksz, akkor kemény...
A határátlépéstől kezdődő 24 órán kereszt belül.
Akkor kemény büntetés, pénzbüntetést szabnak ki rád.
Igen.
Szerencsére
ez így működik.
Igen. És több olyan ország is van, ahol azért nem tűrik meg a vadcampingeseket. Itthon szerencsére más a helyzet. Itt is vannak azért korlátozások, amiket be kell tartani. Ez egyrészt törvényi, másrészt azért van olyan, amit józan paraszt észre is,
igen, persze,
is követni kell. Tehát az erdőtörvény az azt mondja ki, hogy természetvédelmi terület és magánterület kivételével te 24 órát nem meghaladóan tartózkodhatsz az adott területen, szabadidős tevékenységet végezve és akár sátrat felállítva. És ugye 24 óra után szedned kell a sátorfádat és odébb kell állnod. De ez így engedélyezett. Na most nyilván nagyon sok szép hely, meg nagyon sok táborozásra csábító hely van természetvédelmi területen.
Igen.
Akár csak a Pilist nézzük, a Bükköt, a Mátrát, a népszerűbb helyeket.
Szinte mindenhol, persze.
Így van. Tehát ott is azért az a tapasztalat, meg amit olvasunk, meg amit mi is tapasztaltunk, hogyha tényleg betartjuk azokat a józan paraszt észre is elfogadható szabályokat, hogy nem 45-en megyünk ki egy helyre táborozni, és szétdobálva a szemetet, letaposva a virágokat, kivágva a fél erdőt, a tűzifa véget, akkor azért, ha találkozunk természetvédelmi őrrel, akkor nem fog minket elküldeni. Tehát tényleg minden...
Találkoztál már egy természetvédelmi őrrel?
Igen, találkoztam.
Én még
találkoztam.
Nem.
Pont a Pilisben történt egyébként.
És ahol... egy ilyen helyen?
Igen. Nem tudom már pontosan a helyet megmondani, hogy hol, de találkoztunk, és meg is állt, és beszélgettünk vele.
Egy normális ember volt, nem egy ilyen fegyverrel a törvény betartató Clint Eastwood, hanem egy rendes ember, akinek ez a munkája, hogy ő természetvédelmi őr, és a kommunikáció nagy hangsúly volt, tehát hogy te hogy viselkedsz, erre ő hogy reagál, és ezért nem akart téged elzavarni onnan sehova, feltételezem.
Sőt, nem csak, hogy nem akart minket elzavarni, mert többen voltunk, sőt, két kisrác is volt velünk, 6 és 10 évesek, hanem éppen már készültünk kifogyni az ivóvízből, és a környéken nem találtunk forrást, ami normálisan használható lett volna, és ráadásul, hát ez az én hülyeségem, előtte nem próbáltam ki, nekem tönkrement a vízszűrőm, és ott derült ki, hogy nem tudunk vizet se szűrni, és erről is beszélgettünk a természetvédelmi őrrel, és felkínált nekünk egy olyan lehetőséget, hogy az egyik felnőttet, meg a két srácot elkocsikáztatta a legközelebbi faluba, mert ő éppen visszament még valamiért, és ott a faluban a nyomós kék útból megtölthettük a kulacsainkat, és vissza is hozta őket. Szóval igen, tehát azért nem mindegy, hogy...
Nyilván látja az emberen azt, hogy kulturált, és hogy milyen szándékkal van, meg hogy viszonyulhat hozzá, akkor nekik nem céljuk azt, hogy ellehetetlenítsék az ilyen célú szabadidős tevékenységet, én azt gondolom.
Így van, tehát ezeket be kell tartani. Ugye angolul divatosan hangzik ez a leave no trace kifejezés, ez a ne hagyj nyomot. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy hagyott a környezetedet, mint ahogyan te találtad.
Divatosan hangzik, és komolyan is veszik a brit és amerikai videókat nézve. Leginkább brit, én azokat jobban szeretem nézegetni, mert talán közelebb áll így hozzám, de ők komolyan veszik ezt teljesen. Nagyon sok esetben látom, hogy végig teljesen eltüntetnek maguk után mindent. Olyan helyeken is, ahol nem is számíthat másik látogatóra az a hely.
Tehát az ugye alapvető dolog, hogy szemetelni nem szemetelsz.
Így, ez teljesen alapvető.
Tehát hogyha... Nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, amikor lefotóznak az emberek különböző tűzrakó helyeket, ami tele van dobálva mindenféle sörös dobozzal, a szeméttel, hogyha fogod azt a teli sörös dobozt, ami legalább egy 50-60 deka, és azt föl tudod vinni az erdőbe, és kiürítve már alig van 5-6 gram, azt már miért nem tudod lehozni onnan? Tehát miért kell bedobálni a tűzrakóhelyre?
Erre szerintem él az emberek fejében, nem általánosítok, tehát én egy bizonyos ember típusról beszélek, akiről múltkor írtam is egy posztba, amin megemlítettelek téged, az is ott a Pilis betörtént meg. Ez a városi kóca turista, aki valahol valamilyen népszerűsítésben találkozott a médiában azzal, hogy ő menjen kirándulni, és kimegy, és ő azt gondolja, hogy például a tűzhely, a kiépített tűzrakóhely, az szemetes, mert az elbírja a sörös doboztól kezdve, a kakáspelenkán keresztül a bármit elbír, mert az szemetes. De ez egy nagy tévhit, és ezt kellene valahogy az ilyen emberekbe is tudatosítani, hogy ez nem arról szól, hogy majd itt vannak ugyanolyan kukások, mint a városban, hogyha te a kuka mellét dobod a zsebkét, akkor majd fel fogja söprögetni, hanem itt az van, hogy az ott szépen gyűlik, mert az erdészetnek a munkatársai próbálják ezt követni, de nem minden esetben van rá kapacitásuk.
És én még azt mondom, hogy mi is sátoroztunk már olyan pihenőhelyen, ahol volt kiépített szemetes, még nylon is volt benne. De akkor sem odaraktuk a szemetest, mert szerencsétlen erdészeknek van elég dolguk, nem kell még azzal is terhelni őket, hogy akkor tele nyomjuk a szemetesüket, és akkor azt is elvigyék. Tehát mindig viszünk magunkkal a szemetes zsákot,
magaddal.
Így persze. Van, amit fölhozok az vagy fölviszek a hegyre, azt le is
azt viszünk. Le is megy. Ezt a mecseki erdészet nagyon szépen elkezdte kulturáltan jó hangnemben népszerűsíteni ezt a dolgot, hogy vidd magaddal a szemetedet, és az erdei kuka nem feltétlen azért van, hogy oda beleragd azt, amit felhoztál. Egy nagyon logikus oka van neki az, hogy az állatok, mikor nincs ott ember, ugye ők az ő területük, és őket ez rettentően csábítja mindenféle otthagyott ilyen emberi ételmaradék, ami legyen az egy szalámis zacskó, vagy egy bármi, és a róka oda fog menni, és szétszincálja a nylon zacskót, kiborítja ezt a billegő kukát, és onnantól kezdve az a szemét már ott van az erdőben. Négyzetméterekre, először csak négyzetméterekre, aztán utána hónapok múlva pedig 100 négyzetméterekre szétszóródva a szél, meg az állatok, meg a mindenféle egyéb dolgok által.
Igen, bele a patakba.
Bele a patakba, és akkor így lesz szépen az, ami most szép, az így lesz idővel gusztustalan és szemetes. És ezért kéne erre nagyon figyelni.
Erről akár beszélgethetnénk majd egy külön adásban is. Akár, igen, mert jó. Megérdemelni egy olyan
mindenféleképpen.
Jó hosszú.
Viszont még egy kicsit valamiről, még úgy elmondanék valami vaddisznós élményt. Mert hogy az élményeiről nem sikerült sokat beszélnem. Még azt még legyen neked is egy, meg nekem is, jó? És akkor ezt el.
Jó.
Ha belejövök, akkor nagyon nem áll be a szám. Most kár, hogy sör vagy bor nincs, mert akkor nem bírna lelőni kornél, mert olyankor iszok egy kicsit, akkor aztán totál nem.
Csináljuk egy olyan részt.
Jó, az nagy jó.
Kimegyünk az erdőbe, mindenki hoz magával egy üveg bort, pár sört, és akkor megnézzük, mi lesz a
végén. Szép vége lesz, igen. Ja, szóval valami vadkempinges élményt, mert az elején ezt itt még így megvolt, mint ilyen beszélgető pont, de arról még nem beszéltünk. Nem tudom, hogy neked van így a... Én mondjam a disznósat?
Mondd az.
Ez most sokak szemében akár nevetséges is lehet, de én is végeztem túravezető tanfolyamot, olyan közel 20 éve volt ez, valahol Parádfürdőn, ilyen Szolnoki Turista Egyesület szervezésében, és akkor találkoztunk talán vaddisznóval ott a Mátrába. Én azóta nagyon nem találkoztam vaddisznóval. És most, hogy jobban elkezdtük Gabival a természetjárást, úgy nem csak, hogy egy Dunapart meg ilyenek, hanem úgy a mecsekbe voltunk nyár elején 3 napot. És többször találkoztunk vaddisznóval, de így még nem aludtam kint konkrétan erdőben sosem, hogy ez a diós kút volt Kisújbánya és Püspök Szent László között, és akkor találtunk egy nagyon kellemes ilyen nagy fenyőkkel szegélyezett ilyen tűzrakóhelyes pihenőhelyet, ami tényleg olyan chill érzés volt ott az erdőben délután, hogy a nap fénye változott, és ez nem változott meg estére sem, mert nagyon kellemes volt a hely, és akkor úgy döntöttünk, hogy mi ott alszunk, de nem sátorban, mert hely sem lett volna sátornak, nem is ittünk, hanem, és nem akartam vesződni ponyva menedékkel sem, nem csak úgy ott alszunk a tűzhely mellett. Gabi úgy volt vele, hogy a bogarak miatt inkább fent alszik a padon, oda megágyaztunk neki. Én meg így a tűzhely mellé leheveredtem, hangyákkal így néztem, hogy jóba vagyunk, nem bántjuk egymást, ők mellettem elmászkálnak, én se bántam ők se. Egy kicsit ezek a csúszómászó ezerlábúak már jobban zavartak, de túltettem magam. aludtunk már, és akkor egyszer hallom, hogy valami csörtet az avarba, és akkor így magamban őz lesz. És akkor odavilögötöttem a lámpámmal, és láttam a kis csíkos hátúakat, meg az anyjukat. Na, az egyből felment azért a púzuson. Hát közel voltak olyan 20 méterre, de úgy láthatóan ránk se hederítettek igazából. Uh-huh. Csak azt elégelte meg, hogy én világítok rá a lámpával, és így felhorkant egy ilyen érdekes hangon, amit még így nem hallottam így közelről. Na, akkor megijedtünk, akkor összekaptuk magunkat, és így leszaladtunk így egy ilyen 50 méterre lévő útkanyarulathoz, ott van egy ilyen kis esőbeálló, és ott próbáltunk tovább aludni, de aztán ez annyira a vaddisznók órája és területe volt, ez ilyen korahajnali időszak, hogy továbbra is ilyen 20-30 méteres közelünkbe csörtettek az avarba. És valójában visszagondolva nincsen semmilyen veszély így velük kapcsolatban, mert egyszerűen nem érdekled őket az erdőben, mint ember. Ha te nem viselkedsz invazívan vagy agresszíven velük szemben vagy feléjük, mert egyáltalán nem érdekelte őket, hogy ott vagyunk, csak az zavarta, hogy világítok rá, de a másik is, és jelezte, hogy őt ez zavarja. Nézett rám, felhorkant, és lekapcsoltam a lámpát, és ment tovább az útjára. Nagyon érdekes. Valószínűleg intelligens, értelmes állatok ezek, semmi esetre sem akarnak bántani. Általában az anya disznó, hogyha megzavarják, és veszélyben érzi a malacait, akkor veszélyes egyébként.
Egyébként kerülik az ember. Kerülik az ember. Ők sem akarnak konfliktusba.
Így van, kerülik a konfliktus, nem érdekli őket. És vélelmem szerint ugyanez van a medvével is, csak ugye a medve az egy veszélyesebb állat jóval, mint a vaddisznó. Tehát ott kicsit jobban betolnék, megmondom őszintén, hogyha medvével futnék össze.
Igen, főleg mostanában egyre többet lehet hallani, hogy több medve betelepült már Magyarországra. Akár ha Bükköt nézzük, akár ha most már a Mátrában is voltak észlelések, de ott sem történt semmilyen támadás, hanem akik észleltek, azok mind arról számoltak be, hogy igen, összefutottak a medvével, találkoztak, volt, aki elég közel, Mátrában például, Mátrafüred után a Rákóczi forrás környékén is volt egy medveészlelés, de ahogy a medve észlelte, hogy ott vannak, ő is inkább irányt váltott és elment az erdőbe, tehát. De persze azért be kell tartani azokat az alapvető szabályokat, amikről szerintem majd ugyancsak fogunk beszélni, mert ez egy nagyon érdekes és hasznos téma. Próbálom majd egy szakértőt megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is érdemes ilyen helyzetben viselkedni, mire kell figyelni. Na, köszönj a vaddisznó sztorit!
Köszönj, hogy jutottalak vele!
Meg azt is köszönj, hogy a nappalidat rendelkezésre bocsájtottad.
Máskor is szívesen, kellemesen lehet tücsörögni, csak az kint lehet, hogy tényleg jobb lenne majd olyat is csinálni, hogy kint vagyunk.
Igen, egy kicsit autentikusabb lenne, ha már egy természetjárásról, túrázásról szóló podcastet indítunk, hogy ne itt bent a emeletes háznak a nappaliában legyünk, hanem kint az erdőben.
Így megbeszélésnek tökéletesen jó volt ez.
Úgyhogy köszönjük szépen nektek is, hogyha meghallgattátok ezt az adást.
Köszönjük. Reméljük, hogy megfogjátok minél több.
Elértek minket a bakancsos.hu weboldalon, illetve a podcast@bakancsos.hu címen. És akkor találkozunk legközelebb, mert néhány témát már felírtunk, ami szerintünk érdekes. Igen. Lehet.
Sok jó témánk van, amiről szeretnénk beszélgetni.
De hogyha van nektek is valami, amiről szeretnétek, hogy szóba hozzuk, akkor írhatok ti is. Kéne valami elköszönés, nem? Mit mondjuk? Sziasztok! Jó utat!
Ezt majd kitaláljuk. Mert az erdő legyen veled, az már foglalt.
Igen. Én egyszer hallottam egy, de az is foglalt már, van egy, nem jut eszembe a neve, egy srác, aki túraversenyek szervezésében szokott ténykedni. Ő mindig úgy köszön, hogy erdőt, egészséget.
Az se rossz. Ezt mi úgy csináltuk, mert a tűzoltóváltásokon az erőt, egészséget köszönés van a dobbantással, és az úgy néha átment ilyen erős egérmérget.
Igen. Jó, akkor erre majd kitalálunk valamit.
Rendben, jó, ki fogunk valamit találni.
Addig is jó lesz a sziasztok.
Addig is igen, sziasztok.